Kovács Tamás, táncos koreográfus, rendező, és amikor ez a rendező, ezt kimondhatjuk mondjuk azóta, hogy megrendezted a, azt hiszem a Molnár Ferenc
Vörösmalom, én ezt láttam.
Vörösmalom
volt az első rendezésed. Igen.
Mert ha azt mondjuk, hogy koreográfus, akkor azt, hogy egy táncprodukciót nézünk, az már a rendező. Tehát egy táncprodukcióban az rendezőnek igen. számít, de mondjuk egy prózai színházban ugye van erre egy külön titulus, igen. a rendező. De hogy kerültél akkor a prózai színházba?
Nagyon érdekes, hogy elkezdtem használni azt, hogy táncdarabok esetében is, hogy rendező koreográfus, mert hogy egyébként meg nem ugyanaz, mert a koreográfus azért az nagyon sok esetben lépéseket gyárt, hogy úgy mondjam, csúnyán mondjam, kreál. Azért egy darab összerakása, mondjuk egy fekete hattyú, ami történetet írni, zenedramaturgiát csinálni, dramaturgiát kialakítani, azért ez egy rendezői gondolkodást kíván, amihez azért kell tapasztalat is, meg nem tudom, valami tudás is. Tehát, hogy ez egy másfajta munka, és akkor elkezdtem használni ezt, hogy rendező kötőjekről, és nagyon sokan aztán rákaptak erre, mert azt gondolták, ez milyen jól mutat. Bátorság volt egyébként nekem elkezdeni rendezni, hát hiszen nem volt előképzettségem a dologban 2005, hát azért már 20 éve van lassan. Egyszerűen felkértek, a Bodoli Géza volt, aki azt mondta, hogy szerintem képes vagyok erre, és tessék, itt van, és akkor megrendeztem ott Kőszegi Ákos Makranci Zalán főszereplésével, Danyi Judit, mint Mima, fantasztikus kis csapat volt, és...
Nagyon jó előadás volt, én mondom, én emlékszem, én láttam.
Én nagyon szerettem, szerettem, hogy metró aluljáróban látszott az egész, egy teljesen elvont, valami volt a pokolban, kellett volna játszódjon, ugye, de egy nagyon különleges vízió volt. Nagyon nehéz munka volt nekem, tehát én akkor nem győztem még.
De várj, és ez a Szegedi Nemzeti Színház.
Nem, Kecskemét.
Ja, akkor még nem nemzeti, de Katona
József. Igen, Kecskemét. És akkor onnantól, hogy ez beindult már, akkor meg, ugye rendeztem akkor egyből egy operát, ugye a Kékszakálló Hercegvárát, mert hogy előtte már a Bartók darabokat, a Fából Faragottat és a Mandarint azt megcsináltam, tehát akkor az is jött, és innentől ugye elkezdett ez így jönni, hogy különböző darabok.
Megjött a bátorságot hozzá.
Igen, Hári János, és akkor nem tudom még mi, ja, jött a háztűznéző beválogatták a posztra. Jaj, de érdekes. És akkor olyan kezdett lendületet kap, és onnan jöttek viszont inkább az operák. Tehát rájöttem azért, hogy én inkább zenés műfajban szeretnék maradni. Már csak azért is, mert az én gondolkodásom alapvetően zeneközpontú. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jól tudok zenét hallgatni. Ezt szoktam mondani. Meghallgatok egy zenét, és rám azonnal valamilyen hatással
mert
van, és beindul. Valamilyen érzeteket, igen. Azonnal rám úgy hat a zene. Már meg is kérdeztem egyszer egy pár karmester barátomat, hogy te hallod is a zenét, vagy csak látod? Mármint, hogy ő, tehát, hogy amikor hallgatja, akkor nem alkotta kép van-e a fejében? Vagy
és
valami
mit
ütemszám.
Szoktak mondani?
Van, aki azt mondta, hogy nem érti a kérdést, van, aki pedig, hogy azért nem ő hallja. Aha. Tehát, hogy ugyanúgy átéli, mint én, ezt nem, én nem hittem el neki. Mert hogy ez szerintem egy másfajta gondolkodás az én fejemben. Na szóval zenés darabok mellett döntöttem, és az operák kezdtek nagyon érdekelni, így aztán onnantól sorozatba jöttek Traviata, Rigoletto, Hoffmann meséi, Francesca Manon, tavaly a Francesca de Rimini, és még sorolhatnám, mert nagyon sok volt a Traviata kétszer. És a jövőben is azt látható, hogy ez az irány, ez nekem kedves, tehát a jövő évadomban is két operát rendezek, tehát ez egy nagyon fontos terület maradt számomra.
Pedig az ember az operát, ugye most már tudom, hogy nyilván nem ez van, de hogy réges-régen azért álltak és énekeltek a művészek és művésznők, tehát hogy nagyon statikus volt ez a műfaj régen, akkor egy kicsit neked is köszönhető, hogy ez megmozgatódott?
Nem tudom, hogy ez ezen múlik-e, hogy
mert
mitől jó,
hogy mitől... Mert te nyilván mozgást is látsz és képzelsz, és
igen, bár
rendezel.
Én például nem nagyon szoktam koreografálni az operáimban, nem az érdekel benne, engem az érdekel, hogy igazi lesz-e a dolog, hogy átélt lesz-e, hogy az a hang, ami megszólal az énekes művész torkában, az a hang, az megtelítődik-e azzal az igazsággal, amit neki akkor ki kell fejezni, meg azzal az igazsággal, amit a szerző elképzelt, hiszen az operá esetében az nagyon nagy különbség ugye a prózához képest, hogy megvan határozva az adott lelkiállapotnak a tempója, a hangmagasság, a hangereje és mindene. Tehát a színésznél ugye pont az a legnehezebb, hogy ezt mindet meg kell indokolni és kitalálni, hogy mitől kéne hangosan beszélni, kiabálni vagy nem. Tehát is ez az operánál nagyon determinált. Ott inkább az a kérdés, ehhez az erős formához, ami meghatározza ezt az állapotot, az mi az, ami valóban hitelessé teszi ezt lelkiállapotban, gondolkodásban, és egyébként pedig színpadi kompozícióban. Hiszen az opera ebben a legerősebb, hogy egy nagyon jelentős képi kompozíciót lehet hozzátenni. Úgyhogy számomra nagyon kedves műfaj, és én az zene oldalról közelítem meg mindig az operát. Úgyhogy,
és ha opera, akkor te melyik zeneszerzőt mondod?
Most éppen én alapvetően Verdi hívő vagyok, de most éppen Puccinit...
Hát igen, ez a két iskola van, vagy
igen,
Verdi,
rendeztem
Puccini,
tavaly, és most is
hát
Puccinit
igen.
Fogok most is rendezni, most Pillangót, és nyilván ez az embert átjárja. Én nagyon, de ettől függetlenül azt gondolom Verdi
hívő.
Miközben például nagyon féltem, csináltam szöktetés a Szerájbot Mozartot, és nagyon féltem a Mozart zenétől, és nagyon jó munka kerekedett ki benne, nagyon élveztem, és egy nagyon, nagyon mai, nagyon izgalmas szövete lett annak a darabnak. A jó az jó, erre szoktam mondani, ugyanez igaz a táncra, a színházra, bármire, nem az a lényeg, hogy mi a neve, kortárs vagy nem kortárs, jó, átélhető, szerethető, vagy sem. És akkor ez eléggé meghatározza szerintem. Hogy...
Te szeretsz egyébként nagyon erős érzelmeket pengetni, vagy érzelmi hurokat pengetni általában az előadásaidban, vagy legalábbis azt veszem észre, hogy szereted, hogyha nagyon erősen hatsz a közönségre. De amikor mondjuk egy új előadást, vagy akár egy egész műsort összeállítotok, most térjünk vissza Szegedre, akkor ki jár az eszedben? Melyik közönség? A szegediek, a budapestiek, a szakma, a nemzetközi közönség, vagy ilyenkor hogyan tervezel?
Nem, ebben így nem gondolkodom.
Nem a
visszatérve
közönség jár az eszedben?
De a közönség hogyne? De hát visszatérve a mondatod első részére, hogy a közönség nagyon szeretek hatni, hát ha van olyan színházi alkotó, aki nem szeretne nagyon hatni a nézőre, hát az nem tudom miért csinálja, hiszen hát azt gondolom ez a célunk, hogy a közönségre nagyon hassunk.
Te nézed a közönséget néha, az függöny mögül?
Nem kukucskám, de szeretem látni, amikor hat rájuk az előadás, és nagy, nekem például hiányérzetem, hogyha adott pontokon az előadás végén, ahol sírni kell, és meghatod, hogyha ott nem történik ez meg, és nincs meg ez a fajta katartikus, az akkor hiányérzetem, ha valamit rosszul csináltam.
Nyilván.
Ja, valamit rosszul csináltam. Pont nem is olyan rég beszélgettem egy nagyon kedves kollégám, a barátom, aki nagyon szép darabot hozott. Nem a lényeg, hogy mi az, hanem pont ezt mondtam neki kritikának, hogy minden szép az előadásban, de miért nem sírtam a végén? Muszáj lett volna. Azt mondta, hogy érti a kritikát, uh-huh. És mondtam, hogy bátrabbnak kell lenni. Ez a cél. El kell érni, hogy a néző az adott történeten, ami olyan történet, aminek a végén sírni kéne, vagy legalábbis nagyon erős érzelmet, ott meg kell ennek születnie. Ha nem születik meg, akkor valamit rosszul csináltunk.
De honnan tudod, hogy sírni fog? Tehát honnan tudod alkotás közben?
Hát ez az arányérzék, látod? Egy másik színházi alkotó barátom, aki egyébként musicalek híres rendezője, ő azt mondta, hogy ezt amikor írja már a darabot, és a zenei összeállításokat csinálja, akkor pontosan tudja, hogy melyik hangnál kell, milyen hangot megszólaltatni. Ismered őt?
Nem, csak röhögök, mert annyira vicces lehet, és hogy tudja jól,
és
hogy...
És pontosan tudja, hogy hol fog a néző érzékeny, és hol fog fölállni. Ah. Mert nálam az, ami miért föl?
Már hogy a lelkesedéstől?
A lelkesedéstől, vagy a hazafias indulatot, valamitől, de ja. Hogy hol fog ez megszólni,
ezt
a leírásban is tudja, nem válaszol. A szentírásban
van
is
még egy
tudja.
Van még egy-két rendező egyébként a vajkon kívül, de lehetne ő is. Amúgy...
És ez szerintem tök jó tudás.
De itt
még
is nagyon fontos az arányérzék, mert amit
arányérzék,
most így, ha most ezt így kihagyjuk a mondat első feléből, vagy a végéről, akkor azért ez egy ilyen nagyon hatásvadász dolognak tűnhet.
Akkor
hát,
a kicsi is működik.
Hogy mondjuk ilyen patika mérlegen ki van mérve az, hogy na most akkor itt időben odasózzuk egy kis izét, patetikusságot, akkor egy kis érzelmet, akkor itt legyen egy kis drámaiság, itt legyen egy megdöbbenés, akkor itt legyen egy szívszorítás.
Hát meg ebben ezen a szűrőn a kicsi is átmegy akkor.
Szóval itt
nem,
az arányérzék
ezeket,
nyilván.
Én nem tudom ezeket a kategóriákat önmagában értékelni, hogy gics meg hatásvadász, ezt így nem, ez nagyon szubjektív. Uh-huh. Ez nagyon szubjektív mérce, hogy kinek mi a gics. Nyilván a trafó közönségének már, ami a nemzeti táncját bizonyos, az már gics. Viszont megnézve azt, nekik meg lila köt. Tehát, hogy ezen annyira, nem szeretem ezeket a kategóriákat. Én mindig azt mondom, nyilván...
Ahol te elérzékenyülsz, akkor az ott jó lesz.
Nem, hanem egyrészt, ha már mondjuk ezt a két helyszínt mondtam, szerintem tudni kell az ember, hova csinálja a darabot. Ez nagyon fontos.
De igen, nézőként is tudni kell, hogy hova megy az
nap este. Hova megy az ember a saját ízléséhez képest. Hát nagyon tud csalódni, hogyha valaki egyébként a trafóba jár, de el akar menni az operációhoz, lehet, hogy csalódás lesz neki, mert egy mást fog látni, és viszont...
Én meg azt mondom, ne csalódjon, hanem nyissa már kicsit, kijebb azt a kaput.
De azért az ízlésnek nem tudsz nagyon az keretet fogadni a te szemednek. Tehát, de ez nem baj, hát akkor olyan helyre kell járni, vagy olyan helyen kell alkotni, ahol a te közeged van. Én ezt ahol egy kicsit szélesebben szeretem csinálni. Tehát ennyi a más benne. Mivel vidéki társulat vagyunk ráadásul, és szerintem a vidékiségnek van pont ez a keveredése megvan, hogy ott nem szegmentálódik a közönség, mint Budapesten. Tehát nem választ a közönség, hogy én oda szeretek, én csak az Örkénybe szeretek járni. Vagy csak a Radnótiba. Én meg csak az Operetbe. Akkor ők nem fognak nagyon átjárni. Szegeden, vagy bárhol, ez nem így van. Mindent nézni fogsz. És mindenki nézni fog téged. Igen. És szerintem ez szép. Ebben van egy érdekesség, és ugyanakkor ez egyetemessé is teheti, hogyha jól csinálod, akkor ez egyetemessé teheti a dolgot, és akkor megszülethet valami, amit itt is, ott is elfogadnak, vagy akár még hatásra is lehet rájuk, és még Belgiumban is mondjuk, vagy külföldön. Ez egy fontos cél szerintem, és én rengeteg olyan darabot látok nemzetközi szinten, amik nagyon, nagyon működnek nagyon sok helyen, és nagyon széles közönségnek, és jók. De össze vagytok szokva.
Ez eddig direkt volt.
Tessék, mondja.
Jó, engem csak az érdekel, hogy te az a fajta színházi alkotó vagy-e, most már látod, így túl vagyunk azon, hogy koreográfus rendező, alkotó vagy-e, aki szerint érdemes, vagy kell, vagy szükséges, vagy kötelesség behozni azokat a társadalmi ügyeket, ha nem is direkt módon, de legalábbis ráismerhető módon, amelyek foglalkoztatják a környezetet?
Szerintem a történetekben ott vannak mindig a társadalmi, aktuális társadalmi ügyek. Bármelyik Shakespeare-t előveszed, bármikor, biztos, hogy lesz benne 8 olyan üzenet, ami most éppen aktuális és áthallásos is lehet, hogyha akarod.
De ezeket szereted erősíteni, aláhúzni, vagy ott van, és akkor mindenki értelmezze úgy, ahogy akarja?
Én nem szeretem erősíteni. Én nem vagyok aktuál.
De akkor darab választással
ez sem igaz, mert voltak olyan darab, amivel kifejezetten arra írtam, hogy adott társadalmi helyzetre
reagált.
Nem mondok.
De miért?
Mert már elmúlt.
Hát akkor pont lehet mondani.
Nem.
Jó, hát akkor.
Nem, egyébként ez egy folyamatos egy ilyen kérdés, vagy egy ilyen vita közöttünk a Dórival, mert szerinte a művészetnek nagyon kell reagálnia.
Nem nagyon,
de reagálnia kell. Uh-huh. Szerintem viszont ez egy nagyon nagyon vékony mesdje, mert hogyha éppen arra reagálsz, hogy most van, az már fél év múlva nem biztos, hogy ugyanúgy lesz.
De én
lesz.
Azt mondom, hogy aktuál politikai beszólások kellenek, csak azt mondom, hogy szeretjük a színház, ha tükröt tart, ugye? Mert hát nagyon-nagyon fontos feladata. És akkor viszont annak kell tükröt tartani, amit úgy hívnak, hogy 2024.
Ez így igaz. És ez mindig is így van szerintem, és ez a kortárs, ha már kortárs szóra tartod, ez a lényege. Nem az a lényeg sokszor, hogy én mit akarok csinálni, hogy kívül velem szemben. Uh-huh. És ezt akármit mond bárki is velem szemben, mindig a kortárs, hát azaz olyan nézőkőnek, akik a mai kort értik. A mai kort értik. Ha elkezdeni nekik játszani, amit nem is tudsz elképzelni, milyen gondolkodás mentén léteztek az emberek 1800-ban, uh-huh. De fogalmad nincs, hogy mit gondoltak akkor a nőről, a szerelemről, meg a házasságról, akkor nem is érteni a mai közösség. Tehát mindig mai színházat csinálunk szerintem. Csak hogyha már ezt feltetted, akkor csak egy a jövőben, például a 2025-ben tervezek egy produkciót, és ott annak az a címe, hogy jelenetek a házasságról.
Tehát nem egy házasságból?
Igen, ez Ingvar Bergmanra egy kicsit emlékezve, de nem azzal foglalkozva. Maga a témafelvetés azért jött létre bennem, pont azért, mert egy aktuális, egyik legaktuálisabb közéleti témáról akarok beszélni, a házasság intézményéről, ami szerintem mindenkit érint, mindenkinek van bele valamiféle találkozása, konfliktusa, megélt élménye, mindenkinek, vala családi szinten, vagy saját szinten, és nagyon sok humorforrást is ad, és nagyon sok dráma lehetőséget adja, tehát azt gondolom, hogy ha ezt a kérdést, akkor igen, foglalkozom ilyen témákkal, hiszen maga ez a téma felvetés és a gondolat, hogy mi ez a téma, ami a leghúsba vágóbban jelen van szerintem a társadalom minden rétegében, az a házasság, az egyik a házasság. És ebben nincs politika, ugyanakkor olyan közéleti téma, ami szerintem nagyon-nagyon...
Hát ha csak nem a melegek házasságáról fogsz készíteni előadást,
Az is azért politika, mert azt gondolod, hogy politika.
Az leteszik.
Ez, de egyébként nem politika, az, egy, az is egy magánéleti kérdés. Igen. Szerintem magánéleti kérdés, inkább az is. Úgyhogy na, ez, tessék, ez egy erős témafelvetés lesz, ki fogjuk bontani, és valami izgalmas darabot fogunk belőle csinálni.
Én nagyon örülnék, hogyha arról beszélnénk egy picikét, hogy, mert tényleg csak pár percünk maradt, hogy a Szegedi Kortárs Balettet mikor lehet Budapesten, és úgy látni, hogy még jegyet is tudunk rávenni. Mert mondtad, hogy bár a Fekete Hattyút a legújabb előadásotokat június 14-én játszatok a Nemzeti Táncszínházban.
16-án.
Hát már nincs egy jegy, ott van egy június 15. Városmajori szabadtéri színpad.
Tessék.
És oda jöttek egy
Kármennel.
Egy Kármen plusz elnevezésű estével.
Ott igen, két egyfelvonásos darab, ez a Kármen, ugye, ami egy egyfelvonásba sűrített, a Bizéből átírt Rodion Sedri nevű szerző egy fantasztikus jó zenét írt hozzá. Tehát a Kármen történet ismerhető meg, és nagyon érzelmes és szép történet. A másik pedig Vadak címmel Lázár Dániel, egy fiatal magyar zeneszerzőnek a csodálatos vonós hangszerekre írt, vonós zenekarra írt műve.
És ha jól tudom, ott van a vonós zenekar is a színpadon, ugye?
Nem, most nem ez felvételről megy, hiszen a Városmajori színpad nem olyan nagy azért. Uh-huh. Szegeden valóban játszottuk úgy, hogy teljes szimfonikus zenekar ült mögöttünk. Ott a Vadak című opusz látható majd, aminek hát nagyon izgalmas, hogy egy kerítés választja el tulajdonképpen a nézőket a táncosoktól, és ne tessék itt most aktuálpolitikai kerítésre gondolni, hanem ez egy sokkal szimbolikusabb jelentést akar mondani. Tulajdonképpen egy ilyen befogadói, nézőbefogadói és intellektuális kontraérzelmi. A tánc önmagában azt gondolom egy nagyon zsigeri műfaj. Nagyon sok esetben a befogadás nem szellemi befogadás kell, hogy legyen, nem sokkal inkább egyfajta lelki érzelmi befogadás.
Ez azt jelenti, hogy nem is nagyon jó, ha magyarázgatjuk utána?
Hát, ha magyarázni kell, nagyon az bajos, tehát az mindig az a cél, hogy azért táncnál, hogyha így nézem, akkor megértsem. Igen. Vagy felfogjam, vagy beengedjem, vagy megérezzem. Tehát ennek ez pont nem egy történetelmesírós darab, hanem ezzel játszik, ezzel a lehetőséggel, hogy a befogadás mikor tud létrejönni, és ez a kerítés mikor tud kinyílni, és hát mikor tud megszűnni.
Ki van a ketrecben? Az, aki a nézőtére van, vagy hát az, aki a színpadon?
Hát ez az, ki néz kire, de lényeg az, hogy ezt a határvonalat akarjuk tulajdonképpen törni ezzel a darabbal, és mindenkit vaddá tenni.
De ezt akkor június 15-én?
Ez 15-én, júni 15-én a Városmajori színpadon bizony.
Hát akkor, kedves hallgatók, remélem mindenki felírt mindent, ami fontos volt, dátumokat, előadásokat, és akkor a jövőbeni terveidről, hogy valósultak meg, majd legközelebb is várunk vissza, szeretettel.
Köszönöm szépen.
Táncos koreográfus rendező volt a vendégünk. Ez volt a kettes számrendszer itt a Rádiókafén. Vasárnap délután ugyanebben az időben 4-től 6-ig visszahallgathatjátok majd ennek az adásnak az ismétlését, igen.
Beénekeltél, Dóri?
Igen.
A Dóri a Kubuciban ma énekel.
De már nincs egy, de azért jobban tudjátok.
Majd az 1001 éjszakában lehet jönni Szegedre, ott van Behubi Dóri is, ott van.
Így van, az pedig július 4-5-6.
Meg 5-6-7, meg 12-13-14, igen, ilyenek.
12-13-14.
Elég az önpromóból. Sziasztok!
Aha.